Bordóba utazott tegnap a francia elnök, hogy személyesen tájékozódjon az erdőtüzek ellen küzdők munkájáról. Az ország délnyugati részén már csak nem egy hete pusztítanak a lángok. Eddig 42 ezer hektárnyi erdő égett le. A munkálatokban tegnap 4 tűzoltó sérült meg, így közülük már 88-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. Gironde megyében betiltották a sport és kulturális rendezvényeket. Végül a várható időjárásról. Itthon napos száraz idő lesz, ma néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénköl. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Emberi dolgok. Karel Csapek írását rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Második rész. A szenvedelmes kertész.
Szomszéd úr! Ugorjon már át hozzám egy percre! Szeretném megmutatni a kertemet!
Megyek már, szomszéd, csak előbb elzárom a locsoló csapját!
Na, itt vagyok. Adjon Isten! Hova tűnt el, szomszéd? Mint a kámfor, az előbb még itt volt.
Jövök már, itt vagyok az évelők között. Csak még elültetem ezt. Tessék. Na, jöjjön, szomszéd, nézen csak körül. Kicsi ugyan a kertem, de... Egy pillanat, kigyomlálom ezt a néhány szálgaszt. Úgy. Na, jöjjön, mutatok egy Dianthus muzalét. Igaz is, azt a harangvirágot, a Campanula Wilsonét akartam megmutatni. Az a legszebb virág, legszebb harangvirág, amit... Ennyi, oda kell kötöznem ezt a delfíniumot.
Várjon csak, szomszéd, én tartom addig.
Teringettét, ön ugye ezt az eródiumot szeretné látni. Máris, csak még átrakom ezt az asztert, így nincs elég helye szegénynek. De hová siet, szomszéd, hová?
Meg kell nyírnom a pázsitomat.
Ó, pedig egy pernet rózsatöven virágzik. Olyat még nem látott. Visszajön, ugye?
A kertész nem magról terem, nem is hajtásból, hagymából, gumóból, levélduványból fejlődik, hanem a tapasztalatok, a környezet és a természeti viszonyok alakítják ki. Bizonyos érettségre van szükség, hogy az ember amatőr kertész lehessen. Ha persze ezen kívül kert is kell hozzá. Velem így esett a dolog. Egy kövi rózsát ültettem el. És ekkor egy kis horzsoláson át, tán egy csipetnyi föld került a testbe, s mérgezést okozott. Röviden, az emberből lelkes kertész válik. Néha meg a szomszédok fertőzik meg az embert a kertészséggel. Látod például, milyen szépen virít a szomszédban a szurokszegfű. Aggódja fáját. Miért nem viríthatna nálam is? Még csak az kéne, hogy az enyém ne legyen szebb. E kezdeti tünetek után a kertész mind mélyebbre süllyed a szenvedélybe.
A kertész januárja.
Azoknak, akiknek egyébként semmi közük hozzá, ezer okuk van az időjárás szidni. Hát még a kertésznek. Kevés hó esett?
Mi az a vékonyka fehér szőnyeg? Ez csak fátyol, sehova sem elég, nem takarja be a földet, kifagynak a növények.
Sok a hó? Vastagon borítja a talajt?
Attól tartok, súlya alatt letörnek a fenyőim gyönge ágai.
Megindul az olvadás?
Jaj, ezek az átkozott, neki vaduló bolond szelek elhordják a fenyőgaljat, meg a többi takaróanyagot, s még arra is képesek, hogy derékba törjenek egy-két csemetefát.
Ha januárban kisüt a nap...
Úristen, A fás száruakban idő előtt megindul a netfkeringés, és ha megint jön az ordidő, jaj Isten!
Pedig nem is olyan nehéz a kertész kedvére tenni. Megelégszik ő azzal, ha egész január folyamán 0,9 Celsius fok a hőmérséklet fagypont alatt, 127 mm vastag a hóréteg, de porhanyós is lehetőleg friss legyen a hó, és az égbolt felhős, szél nem fúj, de ha mégis, akkor legfeljebb enyhe nyugati szelek járnak. De hát éppen itt a bökkenő. Mi ránk kertészekre a kutya se hallgat. Senki tőlünk meg nem kérdi, hogy mint lenne jó. Olyan is aztán ez a világ.
Na, hát lássunk hozzá a palántázáshoz. Na, itt vannak a cserepek, a ládák, az üveglap. Mi kell még? Ja, igen, a magvak is, persze a talaj. Faszemet keverek hozzá.
Adjon hozzá egy kis sárga homokot. Abban vas van, az a jó.
Dehogy homokot, hiszen abban vas van. Tiszta folyami homok a prima, higgye.
Kizárólag tőzege.
Csak is fűrészport, keverje hozzá 3 éves tehéntrágyát.
Csak tudnám, a tehén legyen-e 3 éves, vagy a trágyát kell 3 évig érlelni.
Egy csipetnyi friss vakontúra.
Óska vályogtégla porrázúzott törmeléké.
Elbai homokot, uram, elbait, semmiképp sem moldvait. Igen. 3 éves melegágyi földet. Ja, és talán még egy kis aranypáfrányból lett humuszt.
Egy marék rögöt akasztott szűzlány sírjáról.
Az Istenért, mondják már meg, kérem, új holdkor-e vagy holtöltekor? Szent Fülöp vagy Szent Jakab éjszakáján? Na jó, elvetettem a magot. Beállítottam langyos vízbe a cserepeket. Letakartam üveglappal, elfüggönyöztem az ablakot, s mindent bezártam, hogy a szobában előálljon a 40 fokos melegágyi hőmérséklet. Az első nap nem mutatkozik semmi. Második nap a föld felszínén megjelenik egy penész csomóka. Harmadnap előbújik egy hosszú fehér cérnaszál, mintha húznák. A negyedik napon, mikor a hajtás már elképesztően hosszúra nyúlt, aggodalom fog el. Kiderül, nem is alaptalanul, ami elsőnek nő ki a virág cseréből, az mindig a gyom. Ez már alig, hanem a természet törvénye.
Kertész februárja.
Melyek a tavasz első jelei?
A krókuszok, melyeknek duzzadó zömök csúcsa előbújik a fű közül.
A kertészet járjegyzékek, amelyeket a postáshoz.
A hóirág, sem a győzelmi pálma, sem a tudás fája nem lehet szebb nála.
A szomszédok, mihelyt ásóval, kapával, ollóval, rafiával, kátránnyal, műtrágyával felszerelve kivonulnak a kertbe, a tapasztalt kertész már tudja, hogy közeledik a tavasz.
Ha a kertészember a világ kezdete óta természetes kiválasztással jött volna létre, bizonyára gerinctelen lényé fejlődik. Mert mire való a kertész gerince? Arra, hogy időnként kiegyenesítse mondván, júj de fáj a hátam. A lába többféleképpen használható. Guggolhat, térdelhet vele, sőt, felúszhatja a vállához is. Az ujjai? Jók ültetőfa helyett. Sajátos jelenség, hogy a kertész felső vége rendszerint az ülepe.
Eljön a március is.
Aki kertésznek csapott fel, szívesen felkeresi rég volt idők tanúit.
Hát, ilyen hideg tavaszra nem is emlékszem. Elhiheti, pedig már megértem jó néhányat.
Egyszer, vagy 60 éve lehetett annak, tudja, akkor olyan nagy meleg volt, hogy Gyertya szentelő napján már virított az ibolya.
Egyszer, van már annak 50 éve is, fel is írtam a kalendáriumba, megmutathatom. Olyan hidegek jártak, hogy József napkor szánkáztunk.
De végül is elhangzik a titokzatos rajta. A reggel még szorosan bepújált rügyekből kibújt a levél piciny finom csúcsa. Az aranyvesszőn felragyogtak az apró aranycsillagok. A körtefák duzzadó rügyei kissé szétterpeszkedtek. Nerestelkedj, piruló kis levél, tárulj szét, nyújtóckodj, pelyhes állú hétalvó. Megjött a parancs az indulásra. Zendítsetek rá a le nem kottázott indulóra. Ragyogjatok a napfényben ti részhangszerek. Zendüljetek meg üsdobok, daloljatok fuvalák. Áradjon húrjaitokból hangközönti hegedűk, mert a néma, barna-zöld kert ezzel a győzelmi indulóval vonul a diadalmenetre.
Eljutottunk áprilisba.
Április a kertész igazi áldott hónapja. Az április a sarjadás hónapja. Az április az ültetés hónapja.
Halló, szomszéd! Maradt még néhány tucat palántám, nem találok nekik helyet. Szívesen átadom magának.
Na jöjjön csak, szomszéd, én is adok magának. Na nézzük csak. Ide. Nem, ide nem lehet. Itt mindent elfoglal a krizantém. Na ott... Aha, jó, ott meg elnyomná a flox. Itt mindenütt harangvirág terpeszkedik. A cickafark mellett sincsen helyet. Hová tegyem ezt a boldogtalan? Na várjunk csak, hát édeni.
Nem oda ültette a sisakvirágot, szomszéd?
Jaj, de jó, hogy mondja, szomszéde. Inkább odad. De ott meg a pimpó van. Na ott látok egy kis helyet. De hogy menjek oda?
Bizony, rátaposunk a tradeszkanciára.
Az ember hevederre függesztve intázhatna a növényei között, vagy kitúlhatók volnának a végtagjai, mint a fényképezőgép állványa. De hát így a kertész rákényszerül, hogy 4 méteres terpeszbe álljon, szöcskemódra ugráljon, elférjen egy négyzetcentiméteren, és a lábujján egyensúlyozza magát, mint valami balerina.
Odaültesse, szomszéd, az Arabisz mellé.
Arabisz? Ugyan kérem, hát az egy svieverekki, a Bornmilleri.
De hisz a kettő csak nem ugyanaz.
Szó se róla, de a kertész csak ragaszkodjék a pontos elnevezésekhez. Na, várj csak, kis palántám, mindjárt megvetem az ágyad. Én. Látod, most aztán Isten áldjon neveket.
Minden rendben is van. Igen ám. Csak hogy 2 nap múlva a kertész megállapítja, hogy a boldogtalan palántát odaültette a bíbor vörösen sarjadó ligetszépek kellős közepébe.
Eljön a május is.
Sok mindenről beszélhetnék, mégiscsak egy valamiről beszélek. A sziklakertekről. Bizony, akinek sziklakertje van, az nem csak kertész, hanem gyűjtő is. E szenvedélye miatt a gyógyíthatatlan rögeszmések csoportjába sorolható. Meglát valahol egy virágcserepet, amelyen nincs névtábla, s amelyből valami zöldes hajtásszerűség bújik elő.
Ez miféle növény, uram?
Ez... Egy harangvirág. Magam sem tudom, melyik a sok közül.
Elviszem.
Nem eladom.
Nézze csak. Én már olyan régen vásárolok magánál, hát mondja, miért ne adhatná oda nekem ezt?
Mondtam, már nem eladó.
Sajnálom. A viszontlátásra, de vinnék még mást is. Akkor ide adja ezt a harangvirágot.
Szívemhez nőtt.
Na igazán, hát a maga dicsősége lesz, ha ez kivirágzik a sziklakertemben. Minden látogatómnak elmondom, hogy maga adta. Úgy küldöm a kuncsaftokat, mint mégsem.
Egye fene, nem tudok ellent állni a női kéréseknek. Ez az én gyengém.
Nézd meg, drágám, a sziklakertemet. Jaj, te, ez egy különleges harangvirágfaj, ugye? Még senki nem tudta meghatározni. Kíváncsi is vagyok, milyen lesz, ha kivirágzik.
Ez? Ez harangvirág? Téged rászedtek, kedvesem. Ennek olyan a levele, mintha közönséges torma volna.
Torma? Ez neked torma, kedvesem. A tormának jóval nagyobb a levele, és nem ilyen fényes. Minden bizonnyal harangvirág, de ez egy új faj. Egy species nova. Nézd csak, drágám. Azt mondtad, olyan a levele, mint a tormájé. Láttál már ekkora torma levelet, drágám? Ez egy Campanula gigantea. Óriás harangvirág. Akkora virága lesz, mint egy leveses tányér. Megjelentek a virágjai. Hát igen, mégiscsak torma.
Mondd csak, édesem, mi lett az óriás harangvirággal? Még nem virít?
Dehogy megette a fene. Tudod, drágám, ezek a kényes ritka fajok.
Na igen.
Ez az enyém különben is valami elfajzott példány lehetett.
Júniusba érkeztünk.
Június a fűkaszálás főidénye. A tapasztalatlan kertész fogja magát, elindul a legközelebbi kültelekre, s megy, mendegél, amíg csak egy csupaszra rágott mesgyére nem ér. Talál ott egy öreg anyókát és egy sovány kecskét. Az utóbbi éppen a galagonyabokor leveleit vagy a teniszpálya hálóját rágja.
Nagyanyó, nem kéne egy kis finom füvecske a kecskéjének? Nálam kaszálhatna neki, amennyit csak akar.
De mit kapok? Mit kapok?
Hogy maga? Hát jó, 20 koronát.
Aztán a kertész hazatér, és várja az anyókát, meg a kecskét. Egyik se jön. Ekkor a kertész sarlót fenőkövet vesz, és kijelenti, hogy ő bizony nem könyörök senkinek, lekaszálja maga azt a kis füvet. Csakhogy. Vagy a sarló olyan fenetompa, vagy a városi fű olyan kutyakemény, vagy mi. De a sarló csak nem fog. Minden egyes fűszálat meg kell a hegyénél fogni, és alul a tövénél erőset vágni rá, amitől persze a gyökerek is kifordulnak a földből. Szabóollóval jóval gyorsabban halad a munka. Nos, amikor a kertész végre megnyírta, tönkre silányította a gyepet, és összegerebjézett egy-két kupac szénát, fogja magát, és megint elindul megkeresni a kecskés anyókát.
Nagyanyó! Nem volna kedve tőlem elvinni egy batyú szénát a kecskéje számára? Szép, tiszta széna.
De mit kapok, ha? Mit kapok?
10 koronát.
A kertész lól haza, hogy várja az anyókát, aki majd eljön a szénáért. És mégiscsak kár volna ezt a szép szénát a szemétre dobni, hát nem? Végül a városi szemetes könyörül meg a szénán, de előbb meg kell vesztegetni egy koronával.
Mert ugye tudja az úr, szénát nem szabad a szemetes kocsira raknunk, tiltja a szabályzat.
A fűnyírás ideje egyúttal az ivatarok ideje is. A kertész rohanva menekül az ereszalás, fájó szívvel nézi, hogyan vergődik a kert. És amikor a legvadabb az elemek tombolása, férfias elszántsággal kiront a viharba, hogy megkössön egy letört lilium szálat. Másnap az újságok a katasztrofális felőszakadásról írnak, amely nagy károkat okozott, főként a vetésekben, az épületekben. De azt már nem írják meg, hogy kivált a liliomokban tett súlyos kárt, vagy hogy tönkretette a török mákot. Bennünket, kertészeket mindig s mindenütt mellőznek.
Virágos július. Zene.
Júliusban oltják, illetve szemzik a rózsákat. A kertész a hüvelykujjabb bögyén kipróbálja a kés élét. Ha elég éles, belehasít a kertész ujjába, s ék alakú sebetet rajta. A vérző ujjat bekötözik, néhány méter gész csavarnak rá, úgyhogy az ujjon egy eléggé fejlett bimbó keletkezik. Ezt nevezik rózsaoltásnak. Ezután a kertész észreveszi, hogy megint lazítani kellene az ágyások megüllepedett talaját. Ilyen alkalommal hihetetlen mennyiségű követ dobál ki kertje földjéből. Az a sok undok kő nyilván valamiféle magvakból vagy petékből fejlődik, vagy talán a föld köveket izzad. Elkerülendő az efféle meglepetéseket jó lenne, ha az emberpalántákat már az iskolában felkészítenék a kertművelésre. Ilyes formán.
Alois, sorold fel, fiacskám, a kultúrtalaj alkotó elemeit.
Föld, aztán trágya, korhatlomb, tőzek, kövek, üvegcserép, igen, töröktálak, szögek, drótok, csontok, huszitanyilak, a csokoládé sztaniója, téglák, régi érmék, ócskapipák, táblaüveg, törött tükrök, bádog edények, zsinegek, gombok, cipőtalp, kutyagumi, széndarabok.
Aki segít neki, gyerekek?
Én, fazékfüle, rongyok, üvegcsék, csatok, kannák, kancsók, patkók, konzervdobozok, újságpapír.
Úgy bizony, fiúk, leülhettek. Meg lehet egyszer egy örökégő kályha, Attila sírja vagy Szibilla könyve kerül elő a tulipánok alól. A kultúrtalajban a világon minden előfordulhat. Nos, hányféle flórát különböztet meg a növényföldrajz?
Sokat. Úgy, mint állomási flórát, ennek két alosztálya van. A peron növényzet és az állomás főnök úr kertje. A vasúti flóra a pályaörök kertjeiben tenyészik. Ide tartozik nevezetesen az iliz, a napraforgó, a sarkantyúka, a georginák és néhol az őszi rózsák.
Aki tud még egyéb flórát említeni?
A hentes és mészáros flóra. A hasított hátrészek és szalámi rudak mögött diszlik. Ide tartozik az Asparagus sprengeri, a kaktuszok közül a sziklakaktusz és a gömbkaktusz. Van aztán a vendéglői flóra is.
Összetevői?
A vendéglői flóra összetevői. Két leander a bejáratnál, néhány kukorica levél az ablakokban. Az éttermekben dracéna, filodendron, begóniák, fikuszok is lehetnek. A kávéházi teraszokon buján tenyészik a lobélia, a petunia, a tradeszkancia, közismertebb nevén a plecska.
Augusztusban nyaralunk.
Augusztus általában az az időszak, amikor az amatőr kertész elhagyja tündérkertjét és szabadságra megy. Egész esztendőben nagy hangon hirdette, hogy idén nem utazik sehová, nincs olyan nyaralóhely, amely felér az ő tündérkertjével. De mikor aztán beköszönt a nyár, hát persze nem utazik el addig, amíg nem talált jó barátokat vagy rokont, akire távol léte alatt rábízhatja.
Nézze csak! Most úgy sincs a kertben semmi munka. Elég, ha három naponként egyszer elnézod, és ha netán valami nem volna rendben, írjon egy lapot, és én azonnal jövök.
Miután a kertet készséges felebarátja gondjaira bízta, elmegy. A felebarát másnap levelet kap.
Elfelejtettem mondani, hogy a kertet naponta öntözni kell. Legjobb, ha reggel 5-kor vagy este 7-kor öntöz. És ha valahol gyomot látna, tépje ki, ez minden.
A következő napon interurbán telefon.
Halló, szörnyű ez a szárazság. Öntsön minden rododendronra 2 kanna állott vizet, a tűlevelőekre 5-5, a többi fára 4-4 kannát. Írja meg majd, mi nyílik. Az elvirágzott szárakat le kell vágni. Jó volna, kapával meglazítaná az ágyások talaját. Ha a rózsákon tetvek vannak, vegyen nikotint és harmattal vagy eső után permetezze meg vele a virágokat.
Harmadnap távirat.
Gyepet le kell kaszálni, stop. Amit a gép meghagy, vágja le ollóval, stop. Nyírás után gerebjézni, aztán nyírfaseprővel végig seperni, stop. Különben tarfoltos lesz. Stop, stop, stop.
Negyed nap sürgős interurbán.
Ha netán zivatar jönne, kérem azonnal nézze meg a kertet. Ha a rózsákon lisztharmat mutatkoznék, szórjon rájuk korán reggel kénvirágot. A magas növésű évelőket kösse karóhoz. Jaj, 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 ne felejtse a ház mellett a vadszőlőt megöntözni. Gyűjtse zacskóba az izlandi mák magvait. Hát egyébként nem kell semmi, csak a fülbemászókat írtsa ki.
Az ötödik napon csomag kísérőlevéllel.
Mellékelten küldök egy kis láda virágot, amit itt ástam ki az erdőben. Különféle kosborok, kökörcsin, tüdőfű, szellőrózsák. Bontsa fel a ládát és a palántákat ültesse árnyékos helyre. Naponta öntözze őket. Kérem, vágja le a rózsatövekről a fattyú hajtásokat. Remélem, hogy a kertem gondozása nem sok idejét foglalja el, és kellemes perceket tölt a kertben.
Ez alatt a készséges velebarát felelőssége tudatában mindent elvégez. Átkozza a pillanatot, amikor magára vállalta ezt a terhet, és imádkozik, hogy jöjjön már az ősz, vagy legalább a gazda. Végül az is megérkezik, s úgy, ahogy van, bőröndöstül beront a kertbe.
Hát ez ne! Ne, nem igaz! Ez a lusta semmire kellő! Ez a pisok fráter! Hát ez aztán elintézte a kertemet. Erre aztán rá lehet bízni valamit. Soha többé nem leszek olyan kötözni való bolond, hogy nyaralni menjek.
Végre itt a szeptember.
Itt az ősz. Mondhatom, hogy az érettkornak ez a virágba borulása hevesebb és szenvedélyesebb az ifjú tavasz szertelen csapongásánál. A meglett ember bölcs következetessége nyilvánul meg benne. Ha már virágzás, hát adjuk meg a módját, s legyen sok-sok méz, hadd gyűjtsenek a mélyek. Mit számít egy-egy lehulló falevél a dús, a gazdag őszi virágzás mellett? Hát nem látjátok, hogy nincs ellankadás? Szeptemberben ismét kitárja ölét a föld, úgyhogy megint ültethetünk. Elmegyünk hát a hivatásos kertészhez, de nem úgy ám, mint a fehér nemű vagy a vaskereskedőhöz, akinek megmondjuk, mit akarunk venni, fizetünk és továbbállunk. Ne! A kertészhez az ember beszélgetni megy.
Nézze csak meg ezt az echinokaktusz miriosztigmát! Látott már ilyen sünk kaktuszt valakinél?
Hát, mondja, mi a módszere?
Megmondhatom a titkát, de el ne árulja senkinek. Nem szabad öntözni, csak permetezni, úgy bizony.
Hogy? Ki hallott olyan szörnyűséget, hogy a sünk kaktuszt permetezik? Azt akarja, hogy meghűljön? Hó, ha nem akarja, hogy a sünkaktusza egyszerűen megrohadjon, akkor csak úgy öntözze, hogy hetente egyszer 23,789 ezred Celsius fokos lágy vízbe állítja cserepestül. Akkor aztán megnő, akkorára, mint a rép.
Szent ég! Gyilkos! Ha a cserepet vízbe állítja, belepi a zöld moszat, a földje megsavanyodik, maga meg benne van a pácban, úgy bizony, azon kívül az echinokaktusz miriosztigma gyökérrothadásban megbetegszik. Ha nem akarja, hogy a sünkaktusz földje megsavanyodjék, öntözze minden másnap forralt vízzel, de úgy, hogy egy köbcentiméter vízre 0,111 milliomod gram, mégpedig a levegőnél pontosan fél fokkal magasabb hőmérsékletű víz jusson.
Adják már a kaktuszokat! Na... Nézzék a szírtőrt, amit tavaly vettem magától, remény teljesen fejlődik.
Bizony, megmondtam én az úrnak.
Tudja, az idén kár esett a mertenziákban. megmutatna nekem néhány újdonságot?
Kérem, tessék csak jönni. Őszi rózsa, két fajtát ajánlhatok, a Rudolf Goethét és az Emma Bedót.
Melyik a jobb?
Hát az attól függ, a talajtól is. De itt ez a Gentiana Clusii.
A Gentiana Clusii? Az az agyagot kedveli.
Mit tetszik mondani? A tőzeget?
Hitem szerint az agyagot. No, de ne veszekedjünk, adja ezt az új ternyét. Csak tudnám, hogy hova teszem.
Azt majd a szarkalábat is.
Na jó, egye fene, az otthonid úgyis elpusztította a lisztharmat.
Én nálam gyönyörűek voltak. Pedig az én kertem földje silány.
A maga földje silány? Hát már csak ezt nem mondja.
Isten az atyám! Én nem trágyázok, én nem öntözök, kérem. Térre semmit le nem takarok.
Jaj, csak nem azt akarja ezzel mondani, hogy a virágai kizárólag a maga iránti szeretetből növekednek.
Kár nevetni. A kertészkedéshez szerencsés kéz kell. Az igazi kertész csak úgy vaktában beledug a földbe egy-két levelet, s kihagy belőle mindenféle virág. Mi, laikusok pedig vesződünk a magról nevelt palántával, öntözzük, a helyét is megfújjuk, szarulisztel, sőt, gyermektápszerrel is tápláljuk, a végén mégis elfonnyad, elszárad.
Október a kertben.
Valójában október az első tavaszi hónap. A föld alatti sarjadás, a csírázás, a rejtett rügyfakadás hónapja. A kiültetés és az átültetés hónapja. Bizony vannak szenvedélyes bolondok, akik mindent be akarnak telepíteni a kertjükbe. De valamennyi megszállott közül a legmegátalkodottabbak, persze a kaktuszosokat nem számítva, a georgina vagy dália imádók. A hagymások patronusa, mint tudjuk, Szent József. Miért ne lehetne a gumósoknak is szentje? Például, képzeljük csak el Dáliai Szent Georginus életét.
Georginus Jámbor istenfélő kertész volt, s hosszas imádkozás után sikerült kinemesítenie az első georginát. Mikor erről a pogány császár Floxinianus tudomást szerzett, szörnyű haragra lobbant, s elküldte poroszlóit, hogy fogják el a Jámbor Georginuszt. Odahurcolták a császár színe elé.
Te közönséges káposztakertész! Parancsolom neked, imádjad az elvirágzott floxokat!
Nem teszem, mert a georginák, georginák, a flox pedig csak flox marad. Koncoljátok fel!
S a poroszlók legott miszlikbe aprították Dáliai Szent Georginuszt. Kertjét elpusztították, beszórták zöld gálicsal és kénnel. Ám de Georginus feldarabolt testéből csupa gumó lett. A sok-sok kerti georgina változatnak az egyszerű, a félig telt és telt virágú dáliáknak és hibridjeiknek gumói.
Novemberi gondjaink.
A kopárfák látványa nem is olyan kétségbejtő. A fa utolsó levele, amely még ott leng a szélben, olyan, mint a csatatéren az utolsó lobogó, amelyet még mindig markol az elesett harcos dermedt keze. Elbuktunk, de nem adtuk meg magunkat. Még lobog a zászlónk. Vannak emberek, főként kritikusok és szónokok, akik szívesen beszélnek a gyökerekről. Azt hirdetik például, hogy térjünk vissza a dolgok gyökeréhez, avagy hatoljunk valamely dolog gyökeréig. Na hát szeretném őket látni, amikor egy 3 éves birsalmafát kell kiásniuk gyökerestül. Hagyjuk csak békében a gyökereket. Inkább javítsuk a talajt. Az istálló trágya akkora legszebb, amikor fagyos reggelen hoznak belőle egy fuvarral. Úgy füstölög, mint az áldozati mágia. Füstje az egekig hatol, megszimatolja ott fenn az, aki mindennek tudója és szól. Ejha, Ez aztán a jó finom trágya. Mire ez az orfintorgás, drága emberek? S aztán még virítani kezd a lomb. Sárgán, bíborvörösen, rozsdaszínben, narancspirosan. S amikor már leesett az első hó, itt lesznek még a sötétzöld téli fagyalbokrok, meg a fekete fenyők, a tiszafák. Soha nincs vége semminek. Mondom nektek, nincsen halál, és nincs téli álom. Csak növünk egyik időszakból a másikba. Türelem kell az élethez, mert az élet örök.
Az év utolsó hónapja, december.
Decemberben a kertész fűtött helyiségben üveg alatt telel át. Őt nem istálló trágya és fenyőgaj takarja. Nyakig elborítják a kertészeti árjegyzékek és prospektusok, könyvek, füzetek, és ezekből megtudja, hogy
a legértékesebb, leghálásabb és teljességgel nélkülözhetetlen virágok épp azok, amelyek az ő kertjében egyáltalán nincsenek meg.
Minden, ami a kertjében van, egy kicsit kényes, könnyen kifagy, vagy hogy egy ágyásba egymás mellé ültetett el olyan virágot, amely nedvességet igényel, és olyat, amelyet óvjunk a nedvességtől. S hogy amit féltő gonddal a legnaposabb helyre tett, az teljes árnyékot kíván, és fordítva.
Vagy 370, sőt még több virágfaj létezik, amely több figyelmet érdemelne, és amelynek nem volna szabad hiányoznia egyetlen kertből sem.
A kertész ettől elszontyolodik, de aztán eszébe jutnak a virágcserepek, és hamarosan dzsungellé varázsolja a lakását. És persze megint a tavaszra gondol, a gyepre, amely jövőre bizonyosan hamisítatlan angol gyep lesz. Tudok az angol gyep előállítására egy kitűnő receptet, amely egy vidéki angol nemes úrtól származik. A mi angol nemesünket meglátogatta egyszer egy amerikai milliomos.
Sir, fizetek, amennyit kíván. Csak árulja el, hogyan, miféle eszközökkel lehet olyan tökéletes, olyan zöld, sűrű, hibátlan, bársonyos, egyenletes, üde, elpusztíthatatlan gyepet, azaz röviden igazi angol gyepet telepíteni, mint az öné.
Nézze, miszter, egyszerű a dolog. Gondosan, jó mélyen művelje meg a földet. A talaj legyen tápanyagdús, járja át jól a víz, ne legyen se savanyú, se zsíros, se kötött, se sovány. Aztán jól egyengesse el a földet símára, mint az asztallapja, vesse el a fűmagot, a bevetett ágyást gondosan hengereje le. Aztán naponta öntözze, és amikor a fű kinőtt, minden héten kaszálja le. Kaszálás után seperje le a gyepet nyírfaseprővel, és hengereje le. Naponta öntözze, locsolja a füvet.
Minden szavát feljegyeztem, szőr, és ez szerint járok el.
Helyes. Ha majd így csinálja 300 évig, akkor épp olyan kitűnő lesz a gyepe, mint az enyém.
Mi kertészek, mint egy a jövőnek élünk. Mikor kinyíltak a rózsák, arra gondolunk, hogy a következő évben még szebb lesz a viráguk. S hogy 10 év alatt ez a kisfenyő sudárfává nő, bárcsak már magam mögött tudnám azt a 10 esztendőt. Látni szeretném már, milyenek lesznek 50 év múlva ezek a kis nyírfák. Minden további év új gyarapodást, új szépséget hoz. Hála Istennek, megint előbbre jutottunk egy esztendővel.
Elhangzott Emberi dolgok. Második rész, a szenvedelmes kertész. Karel Csepek írását Maier Judit fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Közreműködött Bíró József, Cserje Zsuzsa, Gábor Miklós, Györfi György, Magda Gabi, Margitai Ági, Marsek Otília, Polgár Árpád, G. Szabó Sándor, Till Attila, Vadnai Éva. Zenéjét Trost Margit állította össze. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brajer Otto és Kuna Mátyás. Szerkesztő László György. Rendezte Turján György.
A rádiójáték 1979-ben készült, és legutóbb 1984. október 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Vörös István verseit Ternyák Zoltán olvassa fel.
Ébredés technika. A telefon foglaltat jelez. A fiam alszik. Idegen helyen vagyunk. Az időből úgy kivágva mind a ketten, mint apró papírfigurák. Egy árnyjáték szereplői. Hallgatom a lélegzését. Ő az én motoszkálásomra alszik. A kialvatlan ébredést szeretem a legjobban. Pontosan tudom a van és a nincs jelentését. Két tér. Leragasztatlan borítékok, amikben fontos levél van, meg pénz. Pénz, ami létreváltható. A boríték semmire. Fiamat aludni egy fotelba tettem. Túl vagyok néhány rohangálós napon, tegnap tűzi játék volt, egy tetőről néztük, a fiam lekívánkozott a nyakamból. Mit akarnak, kérdezte ott a fönttől, hogy még nem is tud beszélni. Most mozdul egyet a fotelban. Az ablakon zöld fény dönt be egy lombos fa. Napsütés, 30 fok. Az előbb külföldről hívtak. Most nincs vonal. Aki nem része ennek a világnak, aludjon. Aki nem része ennek a világnak, ébredjen föl. De ne nézzen ki az ablakon. Mert nincs kint. Pisztoly keringő. Egy pisztoly lövedéke kering másfél méter magasan a föld körül. Megsebesülsz, de nem esel össze. Összeesel, de még látsz.
És hallasz. Nem hallasz, nem látsz, de még gondolkodol. Egy pisztoly lövedék. Elszabadult Kotta fej. Nem tudni, mi hajtja. Ezen gondolkodol, a sebedből tiszta víz ömlik a fekete homokra. Holnap lesz napfogyatkozás. Azt még szeretnéd megnézni. Nem gondolkodol, de még vagy. Föltápászkodsz, a golyó messze jár. Én lőttem ki, mondod. Jó 20 éve. Te lőtted ki, mondja, aki 20 éve lőtt. Téged vádol. Egy öngyilkosság kitágult terében élsz. Sokan meghalnak ez alatt. Fehér lombok hajolnak a kocsid elé. Csónakban ülsz, tavirózsák között evezel. A múlt felől megtagadnak téged. Látsz és hallasz. Te lőtted ki, mondja. Egy öngyilkosság tágoló tere, ami van. Pisztoly lövedék kering. Óriás elektron. Darazsak közé vegyül. Egy fehér neutrino, ami nincs. Beleharapsz, mint egy almába. Kásás, édeskés. Reklámszöveget tekernek az infúzió csövére. Az orvos közelhajol, és új biztosítási szisztémát ajánl. Kiveszed kezéből a szikét, és a hasába szúrod. Drótok hajolnak ki a külvilágba. Eddig a tények. Innentől minden papír. Lélegző. Puha papír. A belsejében egy levágott disznófej dobog. Közeledik, ami elmúlt. A keringő golyó mostantól egy unatkozó emberül.
Vörös István verseit Ternyák Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Turai Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 1997. december 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Vörös István verseit Ternyák Zoltán olvassa fel.
A kis hibakör. A fehér árnyéka fekete. S fekete árnyéka a feketének. Milyen furcsa elrontott világ. Akár egy rosszul levezetett képlet. Milyen furcsa.
megnyugszik és megszépül mindenki. Fekete víz folyik a csapból, fekete az ördög, fehér a senki. Egy rosszul levezetett képlet. Billeg az asztal, akár a fizika. Fehér a lapja, fekete az abrosz. A hibában egy másik hiba. A hibában egy másik hiba, akár egy rosszul levezetett képlet. Átlátszó víz folyik a csapból. Fehér már az ördög, fehér a végzet. Átlátszik a jövő, nyitva van. A jelent pakolja át épp valaki. Fehér kockán, fekete pöttyök. Az asztalon az újság, holnapi. A fehér árnyék a fekete, de csak sötét szürke a feketének. Amit látok, azt látja más is. Sima ügy. Felpöndörödnek a szélek. A Kutyahegyen. Amikor először olvastam a Bűn és bűnhődést, fönnültem egy faházban a Kutyahegyen. Nagynéném bólogatott. Nehéz könyv. Egy vaslábú asztalra tettem. Estére be kellett fűteni a szobában. Kint kövek között szintén tűz. A parazsa fölött szalonnal vízadozott sziszeget, kenyéren hagyma. Táncolni kezdett az asztal a könyv alatt. A kályha mellett fölhalmozott fahasábok a történetükre ismertek. Én nem is lehetek én, mondta az ágy, és borzadva nézte a levetett sáros cipőt a lábánál. Petróleum lámpa égett az ablakban, még ez is magára vonta a szarvasok figyelmét, bejöttek a kertbe. A tűznél levőktől féltek, egy aggancs az üveghez koppant. Én nem is lehetek én. Kimentem, hogy vitába szálljak velük, de már csak egy borz hullámzása látszott a bokrok mögött. Az éjszaka kifehéredett, a fáról csillár lógott alá, a fényben egy másik asztalnál valaki sírt. És ha sírt, a sírása felhaladszott az erdőig. Alattunk lebegett a Váci kőfejtő. Ki tudja miért kivilágítva. Én nem is lehetek én, mondtam talán én. Ott az asztalnál most valaki kinyitotta a pénztárcáját, és ezer felé gurult, ami benne volt. Fölkaptam egy ezüst rúbelt, és elfutottam. A hagymaszág és a pörkölődő szalonna hangja jött velem. 10 év telt el. A szobában már nem billegett az asztal. A völgyben vonat csattogott. Én végül is én maradtam. Nagy veszteség. A hegyek felől durva pókháló sodródik. A kutya leteszi fejét a lábához. Horkol. A légcsövében veszedelem jár. Barlangi vonat. A sínek elvesznek a tüdőmocsorában. Az erő lassan lemerül az iszabba. Hajnalodik. Az óra éjfél óta áll, de én meg tudom mondani, ha ránézek, hogy mennyi az idő. Mi ketten egy másik nyelven beszélünk. A lábnyomokban felszökik a víz.
Vörös István verseit Ternyák Zoltán olvasta fel, szerkesztette Turay Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 1998. január 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kell a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, kakaó koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12:55-től az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részlet korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.